A választás napján kiderül, hogy már ott nem demokratikus a választás, mert már úgy hozták meg a választási szabályokat, hogy aki nyer, az még egy adagot nyerjen. És hát van egy jó csomó ember, aki másképp gondolkodik, és máshova teszi le a voksát, és azok nem jutnak színházhoz, vagy legalábbis azok a színházak nem jutnak annyi pénzhez és annyi támogatáshoz, amennyi a hatalom gondol a sajátjainak. De hát rohasztja a színészek közötti viszonyt is, persze. Ki melyik színháznál van, hány éve, milyen intenzitással, mit képvisel, hát ez például egy ilyen interjúban kiderül, hogy ki hol áll és hogy gondolkodik.
Egy olyan színésszel fogunk ma beszélgetni, aki évtizedek óta aktív, és nem csak színész, hanem tévéfilmekben is szerepel, szinkronizális, úgyhogy több generáció is felnőtt rajta. Azt hiszem, hogy ezt mondhatom, hogy Jamrunka József van itt nálunk. Köszönöm szépen, hogy itt van, jól fogalmaztam. Annyit áruljunk el a nézőknek, ugye, hogy itt, amikor készültünk, vagy összeraktuk itt a stúdiót, akkor beszéltük, hogy hívjuk majd egymást, és akkor felvetődött az, hogy csak a művész úrnál legyen, aztán végül is azt mondtad, hogy az is mehet.
Hát ha mondjuk megérkezik egy új helyre, és...
Ez egy új hely, most
igen, akkor
úgy
fáradjon ide be művész úr, akkor nem kérem ki magamnak, hogy művész úrnak szólítsanak, de hát a művész azt majd az utókor dönti el, hogy az ember minek tituláltassék, szóval az ember nem azért dolgozik, hogy művésznek szólítsák, és művésznek érezze magát.
Na jó, erről majd azért beszélgetünk, mert hogy, ahogy az előbb említettem, hát tényleg évtizedek óta aktívan színészkedsz, és hát rengeteg mindent, nagyon gazdag ez az életút, ami eddig is mögötted van. És tudom, hogy a Móka Mikivel szokták mindig kezdeni a beszélgetést. Én inkább megfordítanám ezt a kérdést, hogy miben voltál más abban az időben, mint Móka Miki, és mondjuk, ha ma megnézzük, hogy milyen darabokban szerepelsz, milyen komoly, súlyos mondani valójú darabokban, mi a különbség a két szereplő között? Az akkori Móka Miki, meg talán a mostani.
40, nem Móka Miki, hanem 50 év a különbség egyébként. Hát az egy... Azért volt vonzó a Zsebtévében való részvétel, mert én egyrészt a Levente Pétert még láttam nézőként, aki akkor Móka Miki volt. Én tőle vettem át ezt a szerepet. És hát hogy mondjam, 3 hetente, vagy nem is tudom, hogy mikor lehetett ezt látni. Tehát az adásokat azt hiszem 3 hetente vasárnap délelőtt adták le. És ezáltal egy országos ismertségre tett szert az ember. És ezt egy viszonylag kezdő színész boldogan
veszi. Hát nagyon fiatal voltál pontosan még akkor.
És hála Istennek akkor még semmiféle celeb világról nem volt szó, legalábbis Magyarországon. Úgyhogy én boldogan vágtam bele, aztán azért hagytam abba, mert volt ennek egy nagyon káros hatása is. Mégpedig az, hogy elkezdtek Móka Mikiként rám tekinteni a nézők a színházban is. Uh-huh. És amikor elkezdődött például egy Szépernő darab, és megjelentem a színpadon, akkor hallottam a K-hangokat a nézőtéren, ahogy súgták az emberek egymást, hogy Móka Miki, Móka Miki. És akkor ennél a pontnál úgy éreztem, hogy na jó, akkor ez az 5 év, ez ennyi volt, ez most abba kell, hogy 4, azt hiszem 4. Tehát 4 évig csináltam a Zsebtévét, és akkor azt mondtam, hogy ezt most abba kell hagyni, mert ez a Gugyerák effektus. Tehát, hogy a
milyen
Bárdi,
effektus?
A Gugyerák. Hát, hogy a Bárdi György soha többé nem Bárdi György, hanem Gugyerák, mert úgy szeretjük meg a kabaréból. Szóval, hogy ha az ember ezt ki akarja védeni, akkor ezt abba kell hagyni. Ennyi, röviden. Hát ez a különbség. Szóval, hogy én egy univerzális színész akartam lenni, és most már persze a határaim azok, hogy mondjam, szűkebbek, de természetesen egyáltalán nem bántam, hogy gyerekeknek játszom, és gyerekeket szórakoztatok.
Azért kérdeztem ezt egyébként, mert készült veled, ugye nyilván több interjú is, az egyikben azt mondtad, vagy azt írta az újságíró, hogy megköszönted neki, hogy nem hozta szóba a Zsebtévét, meg hát ugye a montreáli pár évet.
Igen, igen.
És azért jutott eszembe ez a kitétel, hogy erre rákérdezzek, hogy ez ma már, ez ciki, vagy kellemetlen, vagy nem szeretsz róla beszélni?
Nem kellemetlen nekem, csak... Én úgy érzem, hogy már minden riportban mindig elmondom ugyanazt. Tehát egyrészt
mármint a zsebtévéről. Mikivel kapcsolatban?
Igen, a zsebtévéről és a kanadai 2 évünkről. Tehát, hogy most ezt tényleg mindig meg kell hallgatni, el kell olvasni, és tudom, hogy mindig jön új néző, új hallgató, de én már unom a témát.
Ja, és ezért örültél, hogyha valaki nem
igen,
hozta. Én azért például bátorkodtam felhozni ezt a kérdést.
Semmi probléma. Ráadásul pont ettől, hogy ezen túl vagyok, és ezt megkértem.
Letudtuk?
Igen, ezt most letudtuk. A zsebtévét letudtuk ezennel.
Na jó, akkor lépjünk tovább, és azért hoztam ezt elő, hogy akkor már így tovább is tudjunk menni, mert hogy ha most ugrunk egy nagyot a jelenbe, azért most nagyon, hát hogy mondjam, komoly mondani valójú darabokban szerepelsz itt. Itt most a Dante, a pokorra gondolok egyébként, igen, ami ugye egy monodráma, és a színpadon adod ezt elő, és ott ugye nagyon komoly kérdések is előkerülnek, mert egyszer azt mondtad ezzel kapcsolatban, hogy bármelyik pillanatban létrejöhet a pokol, akár úgy, hogy egyik reggel arra ébredünk. Itt a háborúra utaltál, vagy általában?
Hát konkrétan akkor igen. Konkrétan akkor igen, mert ez pont akkor lett kész ez a pokol, amikor elindult az ukrán, hát minek hívták ezt, hogy titulálja a miniszterelnökünk, hogy korlátozott, nem tudom, most nem tudom azt a ronda szót, amit ő Putyin jelenlétében használt Pekingben, tehát hogy nem háborúnak nevezi. Igen, és hát az óhatatlan, azóta már történt a világban más is, és még kegyetlenebb, vagy ki tudja melyik kegyetlenebb, szóval bármelyik pillanatban betörhetnek a kertünkbe, és azt mondhatják, hogy te egy céltábla vagy, és lelőnek, tehát vagy elviszik a gyerekedet, túsznak, stb. Szóval, hogy ez valami egészen pusztító, mert tudjuk a háborút, hát gyerekkorom óta tudok a háborúról, de ez most nagyon, nagyon itt van a szomszédban, és ettől rossz érzése van az embernek.
És ez a pokol, amiben erről szó van, ez ezt is jelenti, vagy erről is
minden, persze,
szóltatok? Tehát ilyennek látod a világot? Hogy így kérdezzem. Mert itt tulajdonképpen azt mondtad el, hogy igen, bármikor ez létrejöhet.
Igen, eddig ezt nem éreztem ilyen komolyan. Egyrészt valószínű, ehhez egy bizonyos életkor kell, hogy az ember másképp lássa a világot, de most tényleg sokkal veszélyesebbnek, és hát nem mondanám, hogy reménytelenebbnek, de kevesebb reményt mutató helyzet van a világban, szóval ez a borzasztó ez, ami folyik politikailag is, és hát arról nem beszélve, hogy a földgolyót pusztítjuk el, a létünkkel, az autózásunkkal, az étkezési szokásainkkal, stb. Tehát, hogy nem volt ennyi étel a gyerekkoromban, tehát csak 50-60 évvel ezelőtt. Tehát teljesen más a világ, másképp használjuk ki a természetet, és egyre pusztul, és egyre rosszabb helyzetbe hozzuk a következő generációkat.
És a színháznak, a művészetnek feladata, hogy ezekről a társadalmi problémákról
csak ez a feladata.
Beszélgetünk.
Igen. Csak ez a feladata, mert ha szórakoztat, akkor is erről kell szólnia.
Igen, csak ugye te mindig nagyon határozottan fogalmaztál ezzel kapcsolatban. Egyébként megoszlik a vélemény a művészek, színészek, rendezők igen, között arról, hogy a színháznak kell erről beszélnie, és te azt mondtad például a Magyar Hangban 2021-ben, hogy minden művészet politizál, és a színháznak különösen fontos kötelessége, hogy megmutassa az erkölcsi és társadalmi valóságot a közönségnek, ha százezreket vagy akár milliókat is zavar, ami az országban történik, akkor meg pláne beszélnünk el róla a 2021-es.
Ez egyre aktuálisabb.
Ez az interjú. Ezt akarom kérdezni, hogy ez fokozódott, ez a helyzet, és a színház ezt megmutatja ma? Hogy látod?
Igen, vannak színházak, amelyek kötelességüknek érzik beszélni a valóságról, és ezt én nagyon helyesnek tartom. És túl azon, hogy biztos, hogy szórakoztatni is kell. Tehát az előző válaszom az annyi, hogy igen, ezt is tenni kell, és a szórakoztatást is biztosítani kell a nézőknek, de elsősorban a tükörbenézést kell biztosítani. Tehát, hogy ráismerjünk a saját butaságainkra, bűneinkre, gyarlóságainkra, és akár úgy, hogy megnevettessen bennünket.
Uh-huh. Ugye vannak olyan darabok, és azért is hoztam ezt elő, mert hogy tulajdonképpen elég ilyen társadalomkritikus darabokban szerepelsz. Ez tudatos választás? Vagy nem. Ez így alakul most már? Hát mondok példákat, hát most igen. Ugye a Poklot már említettem, de hát az Őrkény színád, a 12 dühös ember, a Hannibal tanár úr, hát ugye az Átriumban elég sok ilyen darab igen. Megy, Őrkényben is, ugye, hogy a Madágy színházban az ember szagaszt, ugye szoktad szintén emlegetni, tehát azért ezek erős, húzós, társadalomkritikus darabok.
Igen, ezek most véletlenül így jöttek össze, és nincs köztük vígjáték, bár van, tehát most is játszom egy Becénző szavak című amerikai vígjátékban, a Belvárosi Színházban, de egyébként valóban ez most így véletlenül így jött össze, vagy talán nem is véletlenül, mert végül is én szabadúszóként válogatok. És mivel válogathatok, ezért tényleg válogatok, és nem mindig fogadom el azokat a felkéréseket, amik jönnek, de ennek sok oka van, tehát ennek nem csak ez az oka, amiről beszélünk, hanem ráérek-e, kellően egészséges vagyok-e, mennyi az elfoglaltságom, ki rendezi, kik a kollégák, hol mutatnánk be. Szóval sok mindentől függ a választás.
És ha ezeket a darabokat nézzük akkor, amiket most elvállaltál, ezek mit üzennek, ha így nézzük ebből a szempontból, amit az előbb mondtunk? Vagy előbb szó volt hát róla.
A színdarabok tulajdonképpen a régi görögök óta egyfolytában arról szólnak, hogy valami fajta bűnnel vagy gyarlósággal szembesítik az embert. És vannak olyan igazságok, és akkor jó a darab és az előadás, hogyha két ellenfélnek igaza van. Tehát ezt úgy szoktuk mondani, hogyha Antigónénak is és Kreónnak is igaza van. És a színházban én billegek a véleményemmel, hogy melyiknek adok igazat. És természetesen úgy fut ki a darab, hogy végül is Antigoné győz erkölcsileg, de hát belepusztul. Na most ez egy kérdés, hogy tehát ezt én mindenképpen úgy érzem, hogy ezt meg kell mutatni a nézőnek, mert állandóan ilyen helyzetekbe kerülünk az életben, hogy döntenünk kell. És ebben talán segít a színdarab és az előadás. Uh-huh. Hogy az ember magára ismer a nézőtéren.
Ja, és akkor tudjon esetleg, ha kételjei vannak, problémái, kérdései, akkor segít?
Igen, vagy dönteni? Tudja, hogy ha rosszul döntött, akkor tudja, hogy rosszul döntött tegnap, mondjuk uh-huh. egy munkahelyi helyzetben, mert ma megnézte az Antigónét. Uh-huh. Tehát csak ennyi, vagy megnézte a Hannibal tanár urat. És például egy pedagógus, és akkor azt mondja, hogy rosszul döntöttem, vagy jól döntöttem, mert azt is mondhatja, és akkor jobban, hogy mondjam, nagyobb felelősséggel, vagy nagyobb beleegyezéssel vállalja a véleményét.
Igen, ez a véleményvállalás, ez egy kérdés, erről majd akarok is még beszélni egy picit később. A Krétakörnél és hát Shakespearenél, ami ugye sokszor elő szokott kerülni, és sokszor elmondtad a véleményedet ezzel kapcsolatban, hogy egyszer úgy fogalmaztál, hogy mindenkinek a véleménye érvényes, a politikusok átvehetnék, ha jó színészek és politikusok lennének, és a köz érdekéből beszélnének. Mennyire releváns ez ma, mert hogy nem ilyenek a politikusaink, vagy nem ilyenek a színészek, hogy nem a köz érdekéről akarnak beszélni?
Hát úgy, mindegyik politikus valószínűleg a közért akar dolgozni, de hát időnként kilóg a lóláb, és akkor látszik, hogy itt már a hatalom megtartásáról van szó, és nem a közérdekről. De ez nem az én asztalom, tehát én csak polgárként és színészként szólok ebbe bele, de hát sokszor látszódik, hogy itt egyáltalán nem a közjóról van már szó, hanem, és nem demokráciáról pláne, hanem hatalom megtartási eszközök láthatók, és ez engem rettenetesen zavar.
Igen, és azért, mikor készültem a beszélgetésre, azt az tűnt fel, hogy nem sokszor szólalsz meg, tehát nem vagy az a típusú színész, aki nagyon sokszor megszólal, de ha megszólal, akkor annak azért van súlya, vagy van jelentősége, vagy erősen szoktál fogalmazni. Mert hagyj hozzak még egy példát. Igen. 2018-ban Magyar Narancs interjú, úgy jó pár évvel ezelőtt vagyunk, 2018 még egyszer, és a rendszerváltásról beszéltél, illetve összehasonlítottátok akkor abban az interjúban, hogy mi volt akkor más, és mi a helyzet most. És akkor azt mondtad, hogy akkor autáltuk a rendszert, hazamentünk, és köptünk egyet, de normálisabban viselkedtünk egymással, éltük az életünket. Ma is ez van, ma is köpünk, de megosztottan köpünk. Ez 2018. Azért ezek erős mondatok. Ennyire megosztott ez a világ, ami körülötted van?
Nagyon. Elindult az ezredforduló tájékán egy rettenetes nagy árokásás, és ebben nem én vettem először részt. Én tudom, hogy az ároknak az egyik oldalán vagyok, és nem két lábbal az árok két oldalán, de ezt az árokásást nem én kezdtem, és az, hogy én soha nem neveztek meg, de hogy ki vagyok kiáltva nemzetellenesnek, vagy liberálisnak, vagy kozmopolitának, vagy nem tudom minek. Szóval azt kikérem magamnak. Egyrészt sokkal bonyolultabb, nem az én esetemben, mindenki esetében sokkal bonyolultabb ez a helyzet. Másrészt meg hát ez rettenetes, hogy családok mentek tönkre attól, hogy politikailag állást foglaltak, mert ugye, ahogy a kokárdát a jobboldaliaknak, nem tudom én, 2002-ben, nem emlékszem, amikor volt, ki kellett tenniük, hogy ezzel jelezzék, hogy ők Fidesz szavazók, stb. Szóval, hogy az nem lehet, hogy velem megutáltassák a himnuszomat. Az nem lehet, hogy velem megutáltassák a kokárdámat, hogy ne akarjam kitenni, mert azzal azt jelzem, hogy olyan csoportot támogatok, amelyet én nem szeretek, vagy nem tartok annyira jónak. Tehát ez nem létezik, hogy ilyen módon egy nemzetet meg kell osztani. És ez kizárólag a hatalom birtoklása vagy megtartása érdekében történt. Ez egy súlyos bűn. Tehát ez az árokásás és megosztás, ez az egyik legsúlyosabb bűn. Van egy rész a pokolban, a Dante pokolban, ami erről szól, hogy van egy pokolnak egy szakasza, ahol azok szenvednek, akik ebben a megosztásban részt vesznek, vagy részt vettek. És hát sajnos ott konkrét személyre gondolok.
Uh-huh. Ki lehet mondani, hogy kire?
Nem. Nem, mert ezt mindenki maga dönti el, hogy ki
kezdte. Ja, ki az a személy? Mindenkinek más is jelenthet ez a személy?
Mindenkinek más is jelenthet. De mivel én mondom a poklot, én egy bizonyos személyre gondolok, igen. Uh-huh. Konkrétan.
Egyébként maga a színház, vagy a színházi élet ma ugyanilyen megosztott politika mentén, vagy
nagyon.
Igen.
Nagyon. Uh-huh. Igen, nagyon, mert... Na most ebben nagyon nehéz belemenni, ugyanis nem a minőség mentén oszlik meg a színház, és ez a nagy baj.
Tehát nem attól, hogy egy darab jó
hát
vagy
igen,
rossz.
Hogy jó, vagy egy színház műsora jó-e vagy rossz, vagy a rendezések, vagy a színdarabok, amiket játszanak, vagy a társulat. Nem a minőségtől függ, hanem valami mástól, és ez borzalom.
És ez hogy lehet? Hogy
ezt rá kéne bízni a nézőkre, uh-huh. hogy ki hova látogat el, hova vásárol jegyet, és hova tapsol. És ezt nem kéne támogatásokkal, támogatás megvonásokkal, stb. Politikailag értékelni.
Magyarán itt ugye arról beszélünk, hogy van mondjuk az Atrium esetéről, akár amelyik ugye nem tud tovább működni, mert nem kap támogatást, miközben más színházak, ahol lehet, hogy nem annyira szükséges lenne a támogatás, mégis ömlik oda a pénz. Erről beszélünk, hogy ezt ilyen értemben lehet akkor befolyásolni, hogy melyik színház tudjon működni.
Persze, olyan törvényeket kell hozni, vagy olyan intézkedéseket kell hozni, hogy bizonyos színházak ne jussanak közpénzhez, adófizető pénzhez, és ugye ez a felháborító, hogy adófizetők pénzével gazdálkodik a hatalom, és ennek alapján osztja ki a pénzt, vagy vonja el a pénzt, és ez nem jó. Uh-huh. Nem jó, mert hát ugye már a szavazás, tehát a választás napján kiderül, hogy már ott nem demokratikus a választás, mert már úgy hozták meg a választási szabályokat, hogy aki nyer, az még egy adagot nyerjen. Tehát itt már nem arról van szó, hogy ha kétharmadot nyertünk a parlamentben, akkor mi kétharmad annyian vagyunk, vagy a mi részünk kétharmad az egészből, nem. Nem, egyáltalán nem így van, de a manipuláció az itt is működik. És hát van egy jó csomó ember, aki másképp gondolkodik, és máshova teszi le a voksát, és azok nem jutnak színházhoz, vagy legalábbis azok a színházak nem jutnak annyi pénzhez és annyi támogatáshoz, amennyi a hatalom gondol a sajátjainak.
Uh-huh. És ez a színészek között is érezhető egyébként, vagy ez inkább ilyen intézményi szinten?
Ez főleg intézményi érezhető. Szinten, de hát rohasztja a színészek közötti viszonyt is, persze. Uh-huh. Ott is, igen. Igen, ott is jelentkezik. Ki melyik színháznál van, hány éve, milyen intenzitással, mit képvisel. Hát ezek például egy ilyen interjúban kiderül, hogy ki hol áll és hogy gondolkodik.
Uh-huh. Ugye Schilling Árpáddal dolgoztál nagyon, nagyon sokáig, és ő, ha innen nézzük, és én nem folytatom a gondolatmenetedet, ő letette a voksát, mert hogy elment Magyarországról. Nagyon erősen fogalmazott ő is, Népszavában volt egy beszélgetés vele, és ő azt úgy fogalmazott, ugye 2012 óta, tehát elég régóta, igen, ha jól tudom, már azóta elment, és azt mondta, hogy az elsődleges előny, hogy nem kell egy szélső jobboldali kormány támogatásából is annak törvényei szerint élnünk. Jelenlegi rendszer a magyar emberek akaratából nem változtatható meg, ezt pedig úgy hívják, hogy tragédia, és azt mondta, hogy ehhez képest olyan mindegy, hogy mi történik a színházban vagy a film. Vásznom. És ezen úgy elgondolkoztam, hogy ő ezt így elengedte és feladta, és azt mondta, hogy mindegy, hogy mi történik a színházban ehhez képest. Ezt hogy látod?
Hát tulajdonképpen egyrészt igaza van, másrészt az a remény hajt bennünket, engem is, hogy nem intézményi szinten, de valahogy, ahogy ember és ember közt, vagy egy néző és egy előadás, vagy egy néző és egy színész között kialakul egy viszony, hogy abban a viszonyban mégiscsak mi nyerünk. Tehát, hogy el tudunk valamit juttatni a nézőhöz, ami neki fontos, amit én is fontosnak tartok, hogy eljusson hozzá. Egy mondani való, egy gondolat, egy, nem tudom, a szabadságnak az érzése, vagy annak az érzése, és most visszautalnék egy előző kérdésedre, hogy amit fölvetettél, szóval, hogy a színész politizáljon-e vagy sem. Nekem rettenetesen fontos, hogy egy közéleti ember, akit ismerünk újságból, hangversenyteremből, galériákból, bárhonnan, aki állást foglal, egy művész vagy egy tudós, de akár egy buszsofőr, hogyha ő elmondja a véleményét, nekem azzal nagyon jó azonosulnom, ha egyetértünk. És ezzel azt jelezzük, hogy ő nincs egyedül, én nem vagyok egyedül, aki hallgatom és nézem, és ezek szerint mi többen is vagyunk. Tehát, hogy egy olyan jó érzést kölcsönöz az embernek, hogy nem vagyok egyedül a véleményemmel. Itt valami bűzlik, itt mesztelen a király, itt hazudnak, bármi, valamit valaki kimond, a hentes. És azt mondom, hogy Laci, magának nagyon igaza van. Én is így érzem. És az ebben már jobban érzi magát, és jobban elfogadja még a kis mócsingos húst is, mert a Laci is úgy gondolkodik, a hentes, ahogy én. Uh-huh. És ez fontos, hogy érezzük, hogy összetartozunk. Még akkor is, ha ez nem intézményesített.
Te soha nem gondoltál úgy arra, hogy mondjuk külföldre menj, és azért nem...
De hát persze ez fölmerült a kanadai 2 évi kintlétünk alatt, hogy kint maradjunk. Az a rendszerváltás...
Már akkor?
Persze, 90-es évek elején. Hát ez az első, igen. Abszolút fölmerült. Foglalkoztam is a gondolattal, lehetetlennek éreztem. Nem csak azért, mert a a színész főleg a nyelvével dolgozik, már mint az anyanyelvével, de hogy hát Magyarországon akkor történtek a dolgok a 90-es évek elején. Ugye az első kormány az Antal kormány volt, és lehetetlennek éreztem. Csináltam egy magyar irodalmi műsort kint, egy magyar közösségnek, és éppen a Dunánál tanultam, a József Attila Dunánál, és ültem egy lépcsőn egy idegen ország, idegen városának, idegen házának az idegen lépcsőjén, és azon gondolkoztam, hogy Gyabronka mit keresel te itt, és mond ez a Dunánál valamit ezeknek az embereknek? Persze mond, mert magyar nyelvűek, akiknek mesélem majd ezt a verset, de biztos, hogy neked itt kell élned, és szóval ezek abszolút mélyen felmerültek bennem. És szóval haza kellett jönni.
És most nem vetődött fel? Most a Schilling Árpád kapcsán is eszembe jutott. Tehát most akár ezekben az években?
A Schillinget rettenetesen keményen üldözték az utolsó években, amíg itthon éltek, és teljesen logikus volt, hogyha őt szeretik, elismerik, és munkát adnak neki Franciaországban és Nyugat-Európában, abban a gyűlölt Nyugat-Európában, ahol állítólag olyan rossz az élet, és menekülnek ide Magyarországra az állampolgárok, bizonyos nyelvek szerint. Na jó, szóval, hogy ő munkát kapott, és ő úgy döntött, hogy a gyerekeit nem teszi ki ennek, hogy a papát gyalázzák minden újságban, ami metrón bárhol elérhető, és szóval teljesen értettem, hogy ők elhúztak.
És a te esetedben ez nem merült föl? Azért kérdezem, mert ugye
nem,
nyelvet
mert
mondtad.
Nagyon korán kint voltunk. Tehát mi a rendszerváltáskor voltunk itt 91-től 93-ig, és másám 38-40 évesen dönteni erről a dologról, és más 65-70 éves korban dönteni, hogy hova megyünk és hol akarunk. Ahogy az embernek egyre több szüksége van a pihenésre és orvosra és orvosi ellátásra és egyebek, más is megfordul már a fejében, nem csak az, hogy szabadság van-e. A fizikai lét behatárolja az életünket szépen lassan. Hála Istennek, én még viszonylag jól tartom magam, de hát eszembe nem jutna most külföldre menni, ha csak olyan helyzet nem adódik, mert akkor innen menekülni kell.
Milyen
de bármilyen országból, bárhonnan menekülni lehet, hogyha olyan a helyzet.
De milyen? Milyenre gondolsz?
Hát most nézz körül a világban, és találsz 8 olyan országot, ahonnan menekülni kell, mert vagy háború van, vagy nincs demokrácia, vagy nincs víz, vagy nincs megélhetés, nincs munka. Uh-huh. Onnan menekülni kell. Uh-huh. Én gyereket akarok, vagy ha már van, akkor azokat biztosabb és normálisabb helyen akarom tudni és fölnevelni. Onnan menekülni kell.
Hadd térjek egy picit vissza, és ezt a gondolatmenetet folytatva Schilling Árpádhoz, illetve Sárosdi Lilához, ugye a feleségéhez, mert nem olyan régen volt egy furcsa üzengetés, biztos láttad te is, a Rákai Filip típusú üzengetése, gondolok. Ugye azzal kezdődött, hogy a Rákai Filip kritizálta a Nagy Ervint, mert hogy kiállt a tanárok mellett.
Igen.
A tanárok ügye mellett, és elkezdődött egy ilyen furcsa üzengetés. D.R. Kálmán így megszólította őt, és egy hosszú posztban azt mondta, hogy személyesen összefutottak például a pesti belvárosban, de akkor az egykori zenetévés, már mint a Rákai Filip, úgy vonult el mellette, mint Gőgös Gunár Gedeon. Szóval, hogy elkezdődött egy ilyen, erre a Filip szólt vissza.
Ez az Ervinnel?
Igen, a Nagy Ervinnel.
Igen.
És utána úgy jön ide a Schilling Árpád és a Sárosdi Lilla, hogy a Rákai Filip azt írta, hogy Schilling és Sárosdi nevű kollégáit gigantikus karriert futottak be arrafelé, mert mint Franciaországban, árufeltöltők egy helyi kisboltban. Sok szerencsét.
Igen.
És ugye így kezdődött ez az üzenget. És ugye akkor Grills Dorka is beszállt ebbe, és mondta, hogy hát szó nincs erről, mert hogy nagyon sok szerepet és sok helyen tudnak játszani, és akkor a Sárosdi Lilla is készített egy videót, és akkor ilyen ironikusan beszélt ugye az Aranybulla sorozatról, egyébként ezt aranyhullának nevezte, és ugye arra buzdította Rákai Filipet, hogy 300 milliárdból forgasson sorozatot Orbánról. Ugye csak azért hoztam elő ezt az egész színész politika történetet, mert sok mindenben összecseng azzal, amit mondtam. Hogy figyelted ezt, és hogy mondjam, mert hogy Girusz Dorka ugye beszállt ebbe a történetbe, neked nem jutott ez ilyenkor eszedbe, vagy nem kell ebbe beleszólni?
Nem akarok ilyenekbe beleszólni, természetesen, ha megérintene, és közelebbről érintene a dolog, akkor beleszólnék szívesen. Talán. Ezt nem tudom, de talán. Én ebben a helyzetben, emlékszem most meg, kösz, hogy emlékeztettél, szóval én ebben a legkedvemre valóbb megnyilatkozása az a Dorkának volt, a Grillus Dorkának. Minden egyéb megnyilatkozástól én tartózkodnék.
Mert?
De mondom, hát azért, mert ezeket... úriember és úriasszony módra kell elintézni ezeket a támadásokat és védekezéseket. Tehát nem szabad lemenni egy bizonyos színvonal alá. És ezért nekem nagyon tetszett a Dorka megnyilvánulása.
Ugye ez az
egy nagyon finom, igen, egy nagyon finom és emberi mondatot mondott, vagy kettőt, és az tökéletesen az én ízlésemet tükrözte.
Egyébként az, ami az egész ügy kapcsán indult, ugye a tanár tüntetések kapcsán, ami igen. mellett a Nagy Ervin mindenképpen kiállt, és azt mondta, hogy kell, hogy például a színészeknek, közéleti szereplőknek ilyen értelemben igen. szerepet vállaljanak. A színháznak mondjuk egy ilyen ügyet, mert ugye beszéltünk arra, hogy társadalmi ügyeket meg igen. kell mutatnia, beszélni kell róla, mondjuk egy ilyen ügyet fel kellene karolnia mondjuk egy színháznak, vagy feldolgozni, vagy utalni rá egy darabban, vagy erre gondolsz mondjuk egy konkrét ügy kapcsán?
Konkrétan igen, erre gondolok, hogy fel kell dolgoznia, igen. És az Átrium most két ilyen előadással is rendelkezik, ugye az egyik a Hannibál tanár úr, és a másik a, te jó Isten, nem fog eszembe jutni, amiből készült egy film, a Robin Williams volt a főszereplője. Nézd oda.
Na majd eszünkbe jut.
Hát egy zseniális tanár, mindjárt mondom, a Holdköltők Társasága. Ezt most mutatták be pár hónapja. És arra gondoltam a nézőtéren ülve, hogyha én most pedagógus lennék, akkor megint sírnék a nézőtéren, mert olyan folytogató a darab és a jelenet. Gyakorlatilag arról van szó, hogy aki szabadon akar tanítani és gondolkodni, és embereket szabad gondolkodásra akar nevelni, annak be kell adnia a derek, vagy hogy mondják ezt, hogy meg kell hajolni, a gerincét meg kell hajlítani, arra kényszerítik ahhoz, hogy életben maradhasson, mert nem lehet szabadon tanítani azt, amit ő helyesnek tart. És ami emberi, ami humánus. Hanem valamilyen eszme érdekében kell tananyagot tanítani, és hát ez borzalom. És erről szól mindkét előadás, és arra gondoltam, én így is úgyis egy ilyen elérzékenyülő ember vagyok, ültem a nézőtéren, és arra gondoltam, ha én most tanár lennék, akkor megint arra ösztönözne ez az előadás, hogy holnap bemegyek az iskolába, és megint állást kell foglalnom, de akkor hogy döntsek?
Igen, ez egy nagy kérdőjel. Az kétségtelen, hogy
igen, mert el kell tartani a családomat, ott várnak a sárga csekkek a konyhaasztalon, azokat be kell fizetni, tehát kell a havi fix, de akkor tényleg azt mondjam, amit a belügyminiszter nevű oktatási miniszter mond, azt hiszem ő az oktatási
igen,
miniszter, a belügyminiszter
hát,
jelenleg.
Miniszterként irányítja,
vagy miniszterként
ugye
irányítja
az
oktatást.
Igen, az oktatás.
Hát ez tiszta őrület. Hát tiszta őrület. Szóval mi ez? Hogy mondják ezeket? Ez olyan, egy fegyveres testület, tehát ahol
szalutálni?
Nem csak szalutálni, a lélekben, szóval ahol nem lehet szabad, mert rangsor van. Csak nem tudom ennek a helyes kifejezését. Szóval ez nem létezik, hogy egy tanárnak azt kell mondani, amit egy politikus mond. Nem, a tanárnak azt kell mondani, amit a humanizmus hirdet. neki azt kell tanítania a gyereknek, és szabad gondolkodóvá kell tenni, és nem egy eszme érdekében nyilatkoznia és tanítani. Hát nem létezik.
A színészek esetében ez mennyire működik? Most hagyj kapaszkodjak ebbe a kifejezésbe, amit mondtál, hogy egy eszme érdekében kell nyilatkozni, és most hagyj térjek vissza ez is, mert mondjuk a Rákai Filip filmjeiben mondjuk olyan típusú történeteket, a magyarsághoz kapcsolódó történeteket, eszméket, történelmi eseményeket dolgoz fel, és sok színész beszél arról, hogy mennyire más mondjuk ott elvállalni egy szerepet, és ez mennyire predesztinálja őt bizonyos helyzetekben. Ha mondjuk egy ilyen filmben szerepel.
Hát kurzusfilmben nem veszek részt, és nem is szeretnék a jövőben sem részt venni, teljesen mindegy melyik oldal. Ha érzem, hogy itt valamiféle véleményt kell közölni a nézővel a film nézés közben, abban én nem szeretnék részt venni.
De meg is keres, hogyha mondjuk megkeresnének, nem tudom, hogy kerestek-e mondjuk ezekhez
a filmekhez. Akkor szerintem már tudják, hogy én hogy viszonyulnék ehhez. Ja, meg hát van egy producer, akinek egy bizonyos pillanatban kinyilvánítottam, nem óhajtok vele többé dolgozni, tehát ott aztán pláne tudják, hogy én melyik, szóval szabad-e engem egyáltalán felkérni bármilyen munkára.
Uh-huh. Vannak egyébként listák ilyen értelemben,
biztos,
hogy ki hova
biztos
mehet, nem mehet, nem is
biztos, tudom, kérdezem. Hogy van, persze. Hát hogyne. Hogyne. A Kubatov lista az nem csak a polgárokra érvényes, már hogy a választópolgárokra, hogy megnézzük, hogy ki melyik oldalon, hanem hogy a színházi és a filmvilágban biztos, hogy van ilyen, hogy listáznak, hogyne. Ami egyébként nem is baj, mert így legalább nem zaklatnak. És nem kell nemet mondanom. Békén, ha ilyen értelemben békén hagynak. Föl nem merül bennük, hogy engem egy kurzus hívre, filmre meghívjanak szereplőnek. Föl nem merül bennük.
És mi lesz az Atriummal, vagy mi lesz veletek,
nem
akik
tudom.
Ott vagytok, dolgoztok?
Nem tudom, ez egy örök fejtörést igényel, hogy mi lesz velem 2 év múlva. Vagy jövőre, 1 év múlva mi lesz velem, nem tudom. Meglátjuk.
Van még egy érdekesség, egy furcsa történet, nagyon kíváncsi vagyok, ezt hogy látod, mert a Katona József Színházról derült ki az, hogy a DK tagjainak például olcsóban adják a jegyeket a Katonának az előadásai, nem tudom, találkoztál-e?
Igen, ma délelőtt olvastam
ezzel
ezt
a hírrel.
Az az igazság, hogy itt valami nagy tévedésre tévedést gyanítok, tehát hogy szóval nem létezik, hogy a Máté Gábor, mint igazgató, úgy döntött, hogy a DK-nak majd ingyen, vagy olcsóban.
Azt írta egyébként, bocsánat, csak hogy ugye írta a sajtóosztálya, színeznek a sajtóosztálya, hogy tagadta, hogy pártszimpátia alapján osztogatnák a kedvezményeket, mert hogy számos más intézménynek, köztünk Keresztény Egyháznak, MOL-nak, Magyar Tudományos Akadémiának, a Matthias Corvinus Kollégiumnak is rendszeresen ajánljanak fel jegyeket, csak erre ugye azt mondják, hogy ez egyik sem egy párt, a DK pedig egy párt. Tehát, hogy ezt így meg kell különböztetni.
Ebben most nem vállal, de hogy mondjam, szóval én biztos vagyok benne, hogy a Máté Gábor ilyet nem mondott, hogy gyerekek, a DK-sokat tessék olcsóban fogadni. Nem létezik, én annyira ismerem Gábort, és tulajdonképpen a vezetőséget is ismerem, tehát ilyen nem lehet. Hogy itt valami félreértés folytán mégiscsak valami ilyesmi derül ki, az majd most az elkövetkezendő napokban kiderül.
Mondjuk a reakciók azok elindultak már erre, akkor biztos azt is láttad.
Persze,
ugye
persze.
A Vinyánszky Attila is nyilatkozott ezzel kapcsolatban, és ő azt mondta például, hogy a színháznak az a feladata, hogy a nehezebb sorsúaknak, bármilyen nehézséggel élő társadalmi csoportnak ajánljanak fel jegyeket, vagy lehetőségeket, mert ez a dolga.
Igazából Vinyánszky Attilának, és ezért kéne támogatni például például az Átrium Színházat is, mert ott is vannak nehezebb sorsú emberek, akik szeretnék azt látni, amit az Átrium Színház biztosít, mert hogy az adófizetők pénzéből azt is meg kéne mutatni a szegényebb sorsú embereknek. Csak ez nem történik meg. És az, hogy a Nemzeti Színházba hányan ülnek a nézőtéren, és hány busszal utaztatják az ország bármelyik részéről az embereket a nemzetibe, az nagyon helyes. Csak ilyen módon segíteni kéne a mindenféle véleményt mutató színházakat is, és ugyanilyen támogatásban kéne részesíteni.
Mondjuk az Átrium teltházzal megy tulajdonképpen, szinte minden előadás.
Igen, igen, de azt a fajta kedvezményt, anyagi kedvezményt nem kapják meg a nézők, amit például a Nemzeti Színházban megkapnak. Uh-huh. Pedig ugyanúgy az emberekhez beszélnek, és az emberi sorsokról beszélnek az Átrium előadások is. Az egy másik kérdés, hogy minek milyen a művészi színvonala. De tessék szíves ugyanúgy támogatni, ahogy a Nemzeti Színház programja.
És ha nem lesz ez, vagy megszűnik, vagy ez a folyamat tovább halad, akkor ennek mi lehet a vége?
Nem tudom. Én rettenetesen sajnálom azokat a tisztviselőket, vagy pedagógusokat, vagy orvosi asszisztenseket, akik a jelenlegi fizetésükből már nem tudják megengedni, hogy például, csak mert az én szakmámról ezek, hogy például színházba járjanak. Na itt van ez, hogy igen, a szegényebb sorsú embereket támogatni kell. Igen, igen. És akkor nem biztos, hogy a jegyet kell olcsóbban adni. Tessék nyugodtan 7-8-10 ezerért adni a jegyeket, de akkor tessék olyan fizetést adni, hogy Margit, aki 38 éves pedagógus, vagy Tibor, aki egy 29 éves egészségügyi szakdolgozó meg tudja fizetni a 4 tagú családjának a jegyet, el tudjanak menni, és ott még a büfében fogyasszanak is minden további nélkül, mert azt is ki tudják fizetni.
Hát elgondolkoztató volt nagyon, nagyon az beszélgetés. Még arra gondoltam, hogy egy picit családdal zárjuk ezt a beszélgetést, meg egy picit személyesebb is legyen. Ugye rólad lehet tudni, hogy van egy nagy fiad, meg egy kicsi lányod.
Igen.
És éppen annyit elárulhatok talán itt a nézőknek, szintén beszélgettünk itt előtte, hogy mennyire nagy a szerelem a kislányoddal.
Mind a két gyerekem nagy a szerelem. Ráadásul van 3 fiú unokám is, úgyhogy nagyon jóban vagyunk, hála Istennek.
Akkor nagy a család, és így minden jól működik ezek.
Igen. Igen, jól működik, úgy tűnik, hogy jól működik.